a ma világában a házastársi kapcsolatok több-kevesebb szerelemmel kezdődnek, ráadásul idealizáljuk a romantikus szerelmet. És a romantikus szerelemben egyszerre ott van az, a papír nincs benne, az elején legalábbis, hanem az van benne, hogy... hogy biztonság, hogy megérkezettség, hogy otthon érzés, hogy végre befogad valaki, hogy végre, végre. Másfelől pedig benne van az, hogy szenvedély és kaland és kockáztatás és kiszámíthatatlanság és önmagunk felülbúlása. Szenvedély. Tehát tulajdonképpen a romantikus szerelemmel együtt, egyáltalán a szerelemmel együtt már is létrehoztuk annak az alapfeszültségét és dilemmáját, hogy minél inkább a szerelem ihletettségében itt vagyunk, és azt mondjuk biztonság és kiszámíthatóság, és köteleződj el, és legyél hűséges, és legyél... hogy ez hogyan hat a szenvedélyre. Általában... Hát annál kiszámíthatóbb minden, minél inkább szabályozzuk, minél inkább megmondjuk, hogy legyen, hogy beszélünk egymáshoz, mikor találkozunk, mikor van szex. Azt is szabályozni kell, az a legjobb. Akkor nincs az elutasítástól való félelem, akkor mikor kezdeményezek, mindig azt fogom, hogy rendben van, akkor nem kezden aggódni. Igen ám, de akkor teszünk lépéseket, hogy jó, akkor legyen szenvedés, legyen kockázat, és legyen ismeretlen, és legyen kaland. Akkor egyszer csak, jó, de hát pont azért házasodtunk meg, hogy révbe érjünk. Hát miféle rév ez? Ez úgy van, hogy amikor házasságot kötünk, akkor kezdünk el kievezni. Hogy addig egész jól lavírozunk, meg minden lehet úgy, hogy mi szeretnénk. De mikor házasságot kötünk, na az aztán a kockázat. A szerelem kockázat, a házasság kockázat, az életre szóló elköteleződés kockázat, ez a kockázat. Most mentünk ki a nagy viharba. És akkor, na, tehát itt van feszültség, dilemma. És éppen még a szerelem is, amire úgy gondolunk, hogy révbeérés, és akkor biztonság, és megnyugvás, és végre, 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 tulajdonképpen a szerelem belső logikája is nem egyszer a szenvedély ellen hat. Mert birtokolni akarlak, legyél az enyém. Muszáj, nélküled nem tudok élni, azok pláne. Hát akkor ne ugrálj, ha nélküled nem tudok élni. És akkor így három csoportot neveztünk meg. Ezt nagyon izgalmasnak tartom. Az egyik, hogy a szerelemnek az ihletettségében fölelevenedik bennünk, nagyon sok az anya-csecsemő kapcsolatból. És így létrejön egy kör, és ebből a körből, a belső élményvilágból egyszer csak igényeim és elvárásaim lesznek feléd, mégpedig az, hogy találd ki szavak nélkül is, hogy mire vágyom, de kedved is legyen megcsinálni azt, amit én nem mondok el, hogy arhoz lenne nekem kedvem, de te ezt találd ki, és legyen nagyon kedved hozzá, sőt, semmi máshoz ne legyen annyira kedved, mint hogy ahhoz, amit én nem mondok el, hogy mi. De ehhez legyen a legnagyobb kedved, és csináld meg anélkül, hogy szólok. Mert ha megcsinálod úgy, hogy szólok, az már nem olyan. Ez a világ, tehát a szerelem ihletettségében az anya-csecsemő dinamika elevenné válik, csecsemőkorban nem tudok még beszélni, de közben van egy alapvető, nagyon fontos kapcsolat, vannak vágyaim és szükségleteim, nem tudom őket elmondani, de te mégis kielégíted őket. Na ezt kérem. Ez jó lesz így, pont így. Hát ezek az elvárások lesznek a társam felé. Ezért elkezdek rengeteg elvárás, elvárás, elvárás. Hát a rengeteg elvárás nem hat annyira ösztönzően a szenvedélyre. Azt se, ha meg akarok neki mind felelni. Azt se. Ez volt az egyik csoport. Másik csoport, hogy akkor pedig a kapcsolatra vonatkozóan a szerelem ihletettségéből lesz megint egy csomó képzeletem, ez pedig az, hogy a kapcsolat menjen magától. Te fogadj el engem, és hogy kölcsönösen fogadjuk el feltétel nélkül. Nekem ne kelljen ezért semmit se csinálni. Ne kelljen tudatosnak lenni, és ne legyenek benne konfliktusok. Mert ha már tudatosnak kell lenni, és konfliktusok vannak, és még dolgozni is kell érte, hát az maga, az ős bizonyíték arra, hogy nem te vagy az igazi. És ez aztán nagyon negatívan hat a szenvedély föntartására. Ugye, és akkor képzeljük el, hogy ott van a, még az egy kicsit lopog az a tűz, csak azt mondja, hozzá nem nyúlok. Nem, mert ha tudatosan rakok rá egy hasábot, az már nem. Magától égjen. Égjen, rá nem fújok én semmit. Mert magától is nézem, ott van egy hasáb, rakhatnék rá, de nem. Menjen oda. Értitek, körülbelül ennyire irreális ez, hogy akarom a szenvedélyt, rá nem teszek egy hasábot, meg nem fújom, föl nem szítom, ez semmi, csak legyen magát. Ehhez a három csoporthoz, tehát látjátok, elvárásunk támad nagyon sok a társunk felé, azután a kapcsolat felé, azután a szexualitásunk felé, a kapcsolatunk felé, a szexuális értelemben vett intimitásunk felé, és azután pedig van egy negyedik csoport, ez pedig kapcsolódik ahhoz, amit mondtam ez a fiatal feleségre, hogy hát úgy legyen örök érvényű, hogy hát leginkább úgy, hogy akkor az úgy jelentsen megoldást az életemre. Hát azért jó a szerelem, mert akkor találok valakit, és amikor megvan, értitek, mikor megvan, akkor tulajdonképpen az életem megoldódik. Hogy akkor úgy valahogy végérvényesen valahogy rendbe leszek. Az életem akkor úgy meg lesz, és hát megvan, akit kerestem, és most már megvan. És megvan, tehát akkor most már biztonságban, és már nyugalom van, és most... Hát tulajdonképpen az élet neheze ilyenkor már akkor véget ér. Mert hát megvan. Hát ő az igazi, most az igazival vagyok, akkor már... Na. Ez a negyedik csoport. Hogy akkor a szerelemtől pedig azt várom, hogy akkor az oldja meg az életem. Elveszed Brünnhildát, és az van benned, hogy na ez a tört, idáig van megírva a történetem, enyém lett Brünnhilda. Ja, és akkor az agyam már más, és akkor ki nem lett még az enyém? Hát ez egy befejezett történet, hát idáig akarom, hogy enyém legyen, és mert nincsen utána semmi. Ténylegesen így van. Az agyunk azt mondja, köszönöm szépen, a történet be van fejezve. És tulajdonképpen tudattalanul hat ránk ez a folyamat, és azt kell mondanunk, hogy általában ez a folyamat inkább a biztonság felé visz bennünket, a kontroll felé, az elvárások felé, e felé visz bennünket inkább, miközben a fejünkben az van, hogy ez nem is így van, hát hiszen mi szerelmesek vagyunk, és eltávolít bennünket a szenvedélytől. Ezért inkább a kitartás felé haladunk, mintsem a szenvedély felé. Miközben a fejünkben az van, hogy hát ha valami biztosítja majd a szenvedély örök tüzét, az éppen az, hogy mi szerelmesek voltunk. És nem. És akkor így jutottunk el oda, hogy kezdjünk el beszélni arról, hogy mi az, ami segít a szenvedély föntartásában, ami a szenvedély tüzét fönt tudja tartani valakiknél, szinte mint valami gyógyír, elixír, mint valami orvosság az unalom ellen, az a másikakat tönkre teszi. Mérgező elegy. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy a szenvedély tüzének a föntartása egy társkapcsolatban annyira személyes kapcsolati ügy, hogy ami az egyik párnak bejön, a másikat tönkre teszi. Ami az egyik párt élteti, a másikra olyan fenyegető, hogy esnek szét. Ha! Tehát valamennyi ön és kapcsolati ismeretre akkor szükségünk van arra, hogy ne elveket akarjunk megvalósítani, mint hogy a gyereknek nem elvekre van szüksége, főleg nem nevelési elvekre, hanem az anyjára. És itt is, hogy a szenvedély tüzét fönt tudjuk tartani, elsősorban nem okos dolgokra van szükségünk, hanem arra a figyelemre, meg arra befektetett energiára, hogy valahogyan kidolgozzuk, valahogy kitaláljuk, valahogy kijátsszuk ebben a kapcsolatban azt, hogy mi az, ami a mi szenvedélyünket fönn tudja tartani úgy, hogy közben nem teszi tönkre azt, hogy elkötelezettek vagyunk, hűségesek vagyunk, és a többi. Közös kalandok, új elfoglaltságok. Emlékeztek, Honolulu fölfedezése. Társas utazás során. Ebből a társas utazás a kaland. Időszakos elválások és távolság, az elválás idézőjelbe. Na, Megengedem, hogy távol legyél, ugyanis a vágyat a közelség lelohasztja. A távolság fölszítja. Időszakos távolságok, mert az fölszítja a vágyat. De akkor, hogyha közeledünk is, értitek? Tehát ezért nevezzük időszakosnak.
Következő.
Neurotikus egymásra hangolódás. Ez mindegyikünknek jó lehetőség. Hogy valahogy a sebzett részünkkel szenvedélyesen összetartozunk. Sajnos van ilyen. 4. Kívül történő fejlődés. Engedélyezés annak, hogy külön világunk is legyen. Hogy legyen közös világunk, és legyen külön világunk. És megengedem, hogy te abban is legyél, és ez nagyon izgalmas számomra, hogy van benned mindig valami ismeretlen, valami titok, valami, ami nem teljesen az enyém, amiben nem is vagyok én benne, ez téged jellemez, és ez nagyon érdekes nekem. Ha, következő. Közös külső ügy, hivatás, hobbi vagy elköteleződés, aminek neki feszülünk, és együtt valahogy hivatásszerűen toljuk. Ha, az jó. Következő. Közös alkotómunka, John Lennon és Yoko Ono. Már különben nem közös. Na. A másik ügyének, hivatásának szolgálata, az is lehet, akkor én kevesebbet kockáztatok, de az előnyökből részesülök. Na szóval. Következő, közös belső utazás a tudattalan tartalmak világába. Hát ha valami ismeretlen bennünk, akkor az a tudattalan tartalmaink. És mikor valaki szeret a belső világában lenni, föl-föl hozunk ebből valamit, hogy komolyan ez így, te ilyeneket gondolsz, te ezt álmodtad, ezt mit jelenthet? Egyeseknek ez nagyon izgalmas, közösen fölfedezni a belső tudattalan tartalmakat. Következő, gyermeki éretlen részünkhöz való kapcsolódni tudás. A legjobb, ha én is tudok kapcsolódni a gyermeki éretlen részemhez, és te is. Ha, és akkor a gyerekek rajcsúroznak a hálószobába. Ez a gyermeki rész. És akkor itt történik az, hogy amiről így beszéltem, hogy nagyon félreérthető lehet, azért is mondom, hogy még a gyermek a tudatosult felelősség előtti világban van. A minden emberi lény úgy születik, hogy létezik neki felelőssége. De az idővel érkezik meg hozzánk, hogy azt elkezdjük tudatosítani vagy megélni. Ezért a szenvedélyhez hozzá tud járulni az, hogy bent vagyok abban a világban, abban a gyermek és önfelett világban, amiben még nem tudatosult a felelősség. És érdekes módon ezt úgy is hívhatjuk, hogy bizalom. Emlékeztek, hogy Richard Rohrnak van ez a zseniális gondolata, nem maga találta ki, hanem elemezték a hős mítoszokat, a hős legendákat az európai kultúrából. És akkor ő összeszedte, hogy a szerelmesnek a kultikus figurája milyen jellegzetességekkel bír. És akkor azt mondja, hát a szerelmesből is van érett meg éretlen. Mi jellemzi a szerelmest, mint ős típust? Az jellemzi, hogy átlépi a határokat. Átlépi a családi ház küszöbét. Ugye, ha valakiben csak a felelősség érzet van, és látom, hogy a szüleim egyre gyöngébbek, azt mondom, ne haragudj, Brünnhilda, de nem vehetlek el. Hát engem már köt a felelősségem a szüleim iránt. Ha van apukám, anyukám, él még egy nagymamám, hát ezzel nem lehet vicceskedni, hát egyre gyöngülnek. Nem meri átlépni ezt a határt, ami a családi háznak a küszöbe. Hát ez is egy határátlépés. És benn van valamiféle bizalom, hogy a szüleim majd tudnak magukról gondoskodni. Illetve az, hogy amikor majd nem tudnak, akkor tudok magamban bízni, hogy majd akkor jövök én. Hát ez egy bizalom. Ha csak a felelősség van, nem merünk átlépni határokat. A szerelmes átlép határokat. Ez jellemzi. Igen ám, de az érett és az éretlen szerelmes között mi a különbség? Hogy az érett szerelmes átlépi ugyanúgy a határokat, ugyanúgy, tehát átlépi a határokat, mint az éretlen, csak vállalja a következményeit. Az éretlen meg nem. Ez a különbség. Tehát a szenvedély tüzének a föntartásában az, hogy képes vagyok ebben a felelősség előtti gyermeki részemben lenni, nagyon, ez nagyon tutiság. Következő. Szerepgazdagság kölcsönös megélése. Ugye a szerepgazdagság, hogy tudunk demokratikus szerkezetben lenni és hierarchikusban. Meg tudjuk engedni azt, hogy kooperálunk, egyenlőség van, társak vagyunk, szuper. És néha meg te vagy fölül, én meg alul. Aztán csere. Hogy erre képesek vagyunk. Ez mondjuk a társkapcsolat világában úgy szól, hogy a konyhába te vagy a főnök, és azt mondod, hozd ide azt a lábost. Igenis. A szenvedélytüzét úgy tudjuk biztonságosan fönntartani, képesek lehetünk együttműködni, partnernek lenni, társnak lenni, egyenlőnek lenni. És képesek vagyunk alá-fölé rendelő helyzetben is lenni. Következő. Különbözőség engedélyezése, sőt tisztelete. Túl sok különbözőség kiszokott minket csinálni. De valamennyi különbözőség segít abban, hogy ne csak egymás barátai legyünk. A különbözőségben mindig van valami fenyegető. Mert az a világ nekem nem ismerős. Ezt nem tudom az, hogy van. Nekem az ismeretlen. Ismeretlen világ. Hú, ez nagyon idegen, de nagyon vonzó is. Megyünk tovább. Közös titkaink. Hogy az életünknek vannak olyan közös eseményei, pillanatai, meghittségben születő, nem adjuk ki, és összeköt bennünket. Mi tudjuk, hogy te mit szoktál mondani. De ezt csak én tudom. Közös játék és küzdelem. Ezt sem részletezem, hogy legyen új téma. Következő. Látványos veszekedések és indulatok. Itt azért tennék egy megjegyzést, hogy van akiknek például, ahogyan konfrontálódnak egymással, abban van egy szabadságuk. Megmerik engedni, nem érzik, hogy ez fenyegető lenne a kapcsolatra nézve. Tehát oda kiabálni. És ha van köztük valami kölcsönös, kimondott, vagy kimondatlan megegyezés, hogy ez nem fenyegető rájuk nézve, hogy ez sosem jelenti azt, hogy nem szeretlek, csak megvan ez, ezt fönntartja a szenvedély. De persze olyan is lehet, hogy valakik a szex helyett veszekednek. Nem ritka. Annyira fontos lehet a szenvedély, vagy hogy történjen legalább valami, hogy ezért nem egyszer veszekedést provokálunk. Hogy megint csak megvan egy ős dilemma és dinamika, és annak a feszültsége, hogy a személy voltamat helyezem-e előtérbe, vagy pedig magamat személyként átadom valami vagy valaki másnak. A személyesség, illetve így mondanám, most megint csak kihegyezve, a személytelenség közti dinamika. És képzeljük el azt az orvost, az meg kell műtenie valamelyik barátját. Ha nagyon a személyességet veszi előtérbe, megremeg a keze. Azt mondja, ez egy vakbél. Hát ez mi közöm van nekem ez a vakbél? Ez egy vakbél, egy ilyen kis béldarab. De azt mondom, hogy ez a barátom, ennél még rosszabban, a híres hegedűművész, most műtöm a híres hegedűművészt, értitek? Azt se látom, hol a vak bele. A szenvedély tüzét biztonságosan azt tudja fönntartani, hogy képes vagyok erre a személyesség és személytelenség közti feszültségnek a kreatív megélésére. Mondjuk leülök valakivel beszélgetni egy órán keresztül, mint hogy nem csinálom, mert... Hát ott is magamat egészen háttérbe helyezem. Nagyon tudatosan ott vagyok, bármikor a személy voltamhoz vissza tudok találni, de minden figyelmemmel ott vagyok. De bármikor vissza tudok jönni magamhoz, mert nálam is fontos dolgok történnek. De azért mégiscsak ott vagyok kint. Mit jelent ez? Úgy is mondhatnám, hogy átmerem adni magamat a vágynak. Nem egy kis dolog. Átadni magam a vágynak. Miközben átadom magam a vágynak, azt sem tudom, mit csinál majd velem. Hanem nagy szabadság kell ahhoz. Szabad vagyok arra, hogy átadjam magamat a vágyra, de arra is, hogy egyáltalán érezzem, hogy a vágy hogy van bennem. És egész pontosan meg tudja mondani, hogy a vágyamat mi kelti föl. És a vágyamat mi fogja felerősíteni. És ezt átadom magam. Anélkül, hogy aggódnék, félnék, szégyenkeznék, vagy bűntudatom lenne. Ugye a szerelem ihletettségű kapcsolatban élünk meg rengeteg fenyegetettséget, ugye, hogy majd valami olyasmit csinálok, nem fogsz engem szeretni, nem leszek elég jó, és ősi félelmeink jelennek meg a szenvedéllyel összefüggésben. Valami olyasmit mondok, ami ellentétes azzal, aminek magamat gondolom, egyszer csak nem leszek jó ember, nem leszek rendes ember, nem leszek igaz ember, kiderül, nem vagyok az, akiről gondoltam magamat. Jön a szégyen, a bűntudat, a szorongás és az aggodalom. Ez akarja a csudaság. Megvan ez az élmény, ugye? Hogy nem merem magamat átadni a vágynak. És akkor itt egész mérő jövő félelmek és szorongások és bűntudatok tudnak bennünk megjelenni. Nem hangzik jól. Következő. Ketten a külvilággal szemben. Ez is a külvilág fenyegető, és mi küzdünk a külvilággal, ami fenyegető. Összetartunk. Akkor van fenyegetettség, van izgalom, kiszámíthatatlanság, kaland, van összetartozás. Hogy Fritz Riemannnak van egy nagyon izgalmas megközelítése, ő is alapfeszültségekről beszél. Azt mondja, itt most ezt mutatom, és hogy ennek mi a következménye a szenvedély kultúrájára, azt mondja, ez a sok szék. Skizoid alkat. Majd mindjárt mondom, mi ez, ha nem tudnátok. Tudjátok, de azért mondom. Itt van depresszív, kényszeres, hiszteroid. Na most ez mi? Mondom, de most az összefüggésünk szempontjából. Mi van a skizoiddal? Hát a skizoid az az alkat, azt mondja Fritz Riemann, mindegyikünket jellemez egy-két alapvető, így mondja, egzisztenciális szorongás. Olyan mérőjövő a személyiségünket alapvetően meghatározó szorongás, ami a személyiségünknek része, sőt a személyiségünket jellemzi is, és valamit alapvetően bennünk kifejez. Valami alapvető és nagyon mély szorongás és félelem, és nincs olyan, hogy valakiben ne legyen. A különbség csak az, hogy éppen hol jelenik meg. Ki mitől szorong a szíve, ha nem is a legmélyén, a legmélyén nem szorongunk, hanem előtte egyel. Tényleg, a legmélyén nem szorongunk, előtte már lehet. És akkor azt mondja, hogy a skizoid az a valaki, aki tulajdonképpen attól fél, hogy ha átadja magát, el fogja veszíteni saját magát. Retteg az önátadástól. Ha átadom magam, egyszer csak el fogom veszteni magam, egyszer csak eltűnök, megsemmisülök, végem lesz. Nem enged, hát ha van valami, amit nem engedhetek meg, az, hogy átadjam magamat valami vágynak, és az elsodor, akkor mi? Hát akkor nem tudom, mi lesz, hova hullok? Hát meg fogok semmisülni. Átadni egy másik embernek magamat? Átadni a másik ember vágyának? Az maga a rettenetes, félelmetes valami. Nem. Ez azt jelenti, hogy persze rengeteg mindent mondhatunk a fejünkkel, hogy tudjuk a szenvedélyt fönntartani, de ha én egy skizoid alkat vagyok, éppen minél inkább megyek a beteljesedés felé, önátadás a saját vágyam, önátadás neked, önátadás a te szenvedélyed, hogy vágyad felé, annál inkább élhetek meg egy belső szorongást. És nem is nagyon van a kezemben. Megtörténik velem, ha akarom, ha nem. Ez a személyiségfejlődés elejére utal engem. Úgy, hogy a szerelemben az anya-csecsemő kapcsolat lett eleven, itt meg a személyiségfejlődésem első kezdeti időszakának az élményei válnak elevenné. Ez az egyik. Mi a másik? Ennek a kiegészítő párja a depresszív alkat. A depresszív alkat mitől fél? Ami meg fog jelenni a szerelem, szexualitás, szenvedély kultúrájában, világában. Mitől fél? Attól, hogy maga legyen. Mert őben állandóan ott van. Másik hozza az életet, másikhoz tartozni, a kapcsolat a legfontosabb, nem veszíthetlek el. Te nélküled nem tudok élni, te vagy az én szerelmem, örök hűség, ha jaj, nem menj messze, maradj itt, szeress engem, el ne távolodj, nélküled nem az vagyok, aki vagyok, legyél velem, te hozol ki belőlem minden jót, amiről téged ismerlek, te vagy a legjobb dolog, ami történt az életemben. Ismerjük ezeket, nem? Tulajdonképpen ott van benne ez a szorongás, hogy egyszer csak úgy a talpára kell állnia, ő neki, hogy a férje nem lesz ott, és az apja se, és az anyja se, és a gyerekek se, és senki. A depresszív ősi félelme, hogy önmagává kell válnia. Arról fogalma sincs, hogy az mi. Nem tudja, hogy ő ki. Úgy érzi, hogy ha tényleg csak úgy egyedül lenne, az maga a pusztulat. Az maga a halál. Egyedül. Hát így mondja a szakirodalom, szociális halál. Ha minél inkább depresszív vagyok, annál inkább nehezen adom át magamat a saját vágyaimnak, és főleg azoknak a vágyaknak, képzeteknek, fantáziáknak, amikhez kapcsolódik valamennyi személytelenség, vagy személytelen, és annak a fenyegetése, hogy akkor majd mi lesz utána? Hát egy életet akarunk együtt élni, hát akkor inkább legyen biztonság. Hát egyszerűen nincs a kettő közös nevező, hát túl sok a kockázat benne. Nem éri meg. Plusz még a félelem. Harmadik, itt ül a kényszeres. Na a kényszer, hát ő mitől fél? A kényszeres alapvető félelme, hogy a dolgok megváltoznak. Hogy jön valami új, valami váratlan. Hát ez eleve a szenvedély ellen van. Eleve a szenvedély számára. Csuk, minden. Egy-kettő. Minden ilyen kiszámítható, és az a biztonságos. Látnivaló, ezt nem is kell megindokolni, minél kényszeresebb valaki, annál inkább. Tehát ott van benne ez az ősi, egzisztenciális félelem, hogy ha valami megváltozik, az maga a fenyegetettség, az maga a rettenet, mert az kiszámíthatatlan, azt nem tudom kontrollálni, az nincs a kezemben, abba el fogok veszni. Belehullok a büdös nagy semmibe. Most legalább tudom, hogy mi, hogy van. Hát, ha valakinek ez a mély egzisztenciális félelme, akkor hogy kalandozunk egymásra? Mi? És aztán kettő közti feszültség, dilemma, dinamika, itt a másik végponton pedig a hiszteroid. Hiszteroid az a valaki, hogy minden változzon, minden alakuljon. Ha megállunk, meghalunk, barátaim. Amíg az ember mozog, addig él. Abban a pillanatban jön a megszokás, jön az unalom, a mozgás megáll, vége az életnek. Menni kell, csinálni kell, kaland, valami belekezdeni, valami, dzsedzsedzsedzsé. Hogy hat ez a szenvedélyre? Ez ugye első blikre jól hat, ugye, hát csak hogy hat a társamra? Hogy milyen kapcsolati valami jön ki? Hogy lesz ebből valamiféle olyan kötődés, ami tartja a kapcsolatot? Ő azt mondja, ne is haragudj, téged már ismerlek. Szóval, hogyha te egyszerűen csak az vagy, aki vagy, az nekem már eleve unalmas. Hát eleve, megint ugyanaz a nő.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.